Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Tiszavasváriból. Igét hirdet Szvoren Attila, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük, kedves testvérek, fennállva a 138. Zsoltárunk első versét. 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Elfoglalva a kivetített éneket énekeljük.
Oh,
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Istentől jöjjön, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igéje, úgy, ahogyan olvasom azt a Királyok második könyve 20. fejezetéből, míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom, azt helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk meg. Királyok második könyve 20. fejezetéből így szól Isten igéje. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének, így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás. Hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úr házába? Ézsaiás így felelt, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta, könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal, Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Abban az időben Meródak Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. Ezékiás meghallgatta őket, aztán megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, a fegyvertárat és mindazt, ami a kincstárban található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt, messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, mindent láttak, ami csak a palotámban van, semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz, halld meg az Úr igéjét, eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg, ezt mondja az Úr. Utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket te nemzel, elvisznek néhányat, és udvaroncok lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak, jó az Úr igéje, amelyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgai összes hős tette is, hogy miként készítetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba, megvan írva a Júda királyainak a történetéről szóló könyvben, azután Ezékiás pihenni tért őseihez, utána a fia Manassé lett a király. Ámen. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, milyen nagy ajándék az, hogy a bajban lévő embernek Te a segítségére sietsz. Talán nem fizikai segítséget küldesz, hanem küldesz egy ígéretet, egy bíztatást. Ahogyan a király is megtapasztalhatta a próféta szavain keresztül, életben maradsz. Milyen sokszor vágyunk mi is egy ilyen bíztatásra életünk nehéz pillanataiban. Csak néhány szóra, ne félj, minden rendben lesz. Helyre jönnek a dolgok, meglátod majd a megoldást, nem tart már sokáig. És milyen sokszor kapunk, Urunk, nem csak emberektől, családtagjainktól, barátainktól, hanem tőled is ilyen bíztatásokat. Amikor kinyitjuk a Szentírást, amikor hallgatjuk a Te igédet, akkor szól egy mondat, ami szívünkig hatva, és bátorít, ne adjuk fel a küzdelmet, tartsunk ki, maradjon meg a hit, a remény, a szeretet bennünk. Köszönjük, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is a mi segítségünkre siadsz, és a Te szeretetednek az ígéretével bíztatsz. Azzal a szeretettel, amely nem üres szó, hanem amely testet öltött, eljött erre a világra és megmentett bennünket a bűntől, a kárhozattól. Urunk, add, hogy ne kételkedjünk, ne jeleket kérjünk, hanem a legnagyobb jelet, a Golgotai keresztet, húsvét hajnalának titkát, az üres sírt soha ne felejtsük el, mint a legbiztosabb ígéretet. Te megígérted a világ megváltását, és véghez vitted. És hisszük, életünk kisebb-nagyobb dolgaiban is csodát tudsz tenni. Hálát adunk, hogy ezzel a csodatevő szereteteddel kísértél a mögöttünk levő hét napjaiban is, és elvezettél ide a Te házadba, hogy fizikailag is és lelkileg is megpihenjünk, erőt merítsünk, lélekben felemelkedjünk hozzád. Kérünk, hogy bocsásd meg bűneinket, amelyek még mindig beszennyezik gondolatainkat, megfertőzik hétköznapjainkat. Tisztogass bennünk a Te szereteteddel. Tisztogass és add, hogy méltók legyünk arra, hogy keresztények neveznek bennünket. Hagyj legyünk igazán krisztusiak, igazán hozzád hasonlók. Kérünk, így szólj hozzánk igéd által, mert vágyunk a Te éltető ígédre. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az ige meghallgatására készülve a 138. Zsoltárunknak a 4. versét énekeljük. 138. Zsoltár 4. versét. Minden nemű szükségemben, ínségemben megerősítesz. Istenünk ma is keresi a mi szívünket, ezért olvasom és lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét, Úgy, ahogyan írva található a mai Zsoltár szakaszunkban, 30. Zsoltárban. Még a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasok, mi is üzenetét hirdetem, azt helyünket elfoglalva. Nyitott szívvel hallgassuk. A 30. Zsoltárból így szól Isten igéje. Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallok, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz, mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelenül zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. És újra olvasom a 8. verset. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézusban! Nyáron, mikor nyaralni voltunk, akkor az egyik városban van egy nagy vidám park, és elmentünk oda a gyerekekkel. A gyerekek egy része tiszteletes asszonyra hasonlít, és ők nagyon szeretnek hintázni, jól bírják a ringispírt és mi egymást. A másik része pedig rám hasonlít, aki én nem nagyon bírom. Na de a gyerekek fel akartak ülni, tiszteletes asszony meg is ígérte, mind a kettőtökkel, a nagyokkal felül. Először kezdte a nagy fiammal, felültek a hullámvasútra. Hát ott mindenki kiabált, mindenki visított az élménytől, a félelemtől, különböző vegyes érzelmekkel. És amikor lejöttek, akkor a nagyfiam gyorsan kiszállt, és szaladt szinte remegő kezekkel, és nem tudtam, hogy hova szalad. Vártam, hogy hozzám szalad, hogy majd megöleljem, hogy milyen bátor voltál, vagy hogy mesélj el, hogy mit élt meg. Erre oda szaladt hozzám, és azt mondja, hol van? Hol van Sári? Hol van? Hogy elmondjam neki, ne üljön fel rá. Ne üljön fel, mert nagyon rossz, és nagyon kapaszkodjon. És néztem rá, hogy micsoda szeretet van benne, és megmenteni akarás, hogy nem azzal foglalkozik, hogy hú, én túléltem, és többet nem ülök fel, hanem szalad a másiknak megmondani. Vigyázz, erősen kapaszkodj. Vigyázz, hogyha teheted, ne ülj fel, mert borzasztó. Ahogyan olvassuk ezt a 30. Zsoltárt, egy kicsit ez az érzése az embernek. A Zsoltár írója szalad, fut. Fut, mert valamit túlélt, és nem egy hullámvasutat, hanem annál sokkal rosszabbat. Majdnem a halált járta meg. Azt olvassuk az igében, hogy nagyon mélyre került, már úgy érezte, hogy nem fog soha meggyógyulni, mert egy olyan betegség vette őt úrrá, de ebből a betegségből az Isten segítségéje által ki tudott menekülni, kiszabadult, ki tudott lépni, mint az én nagyfiam a hullámvasút kocsijából. És szeretné elmondani mindenkinek, szeretné világá küldölni a Zsoltár írója, hogy bárki, aki ugyanebbe a helyzetbe kerül, ugyancsak beleül abba a kocsiba, ami a mélységekbe vezet, amely riadalmat kelt az életében, az hogyan élheti túl? Mi a megoldó kulcs? Mert szükség van a jó tapasztalatokra. Szükség van a jó tanácsra. Ha elmegyünk egy kezelésre, ha életünkben, a munkahelyen valami nehéz helyzetben, nehéz feladat előtt állunk, akkor milyen jó, ha jön valaki, aki már átélte, aki már túlélte, megküzdötte, és azt tud egy jó tanáccsal szolgálni nekünk. Így szalad elénk is a Zsoltár írója, aki nem mindennapi élethelyzeteket élt meg, és három jó tanácsot, három nagy felismerést akar a szívünkre helyezni, amit ő is egy életre megtanult. Az első dolog, amire buzdít mindannyiunkat a Zsoltár írója, az az, hogy zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Isten dicséretére, Isten magasztalására buzdít bennünket, úgy, hogy ő maga is ezt teszi, mint egy példaként mutat magára. Azt mondja a Zsoltár végén, ezért szüntelenül zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Úgy buzdít Isten magasztalására a Zsoltár írója, hogy ő maga is szüntelenül ezt teszi, folyamatosan, állandóan dicséri az Istent. No, nem úgy kell ezt gondolni, hogy megy és akár az utcán, akár a munkahelyén állandóan dudorászik, vagy énekel zsoltárokat, Istennek szóló énekeket, hanem akár hangosan, akár magában, még a gondolatával is, imádságával is, némán vagy éppen hangosan dicséri az Urat, magasztalja őt szünet nélkül. Ha csoportosítani kellene egy-egy napodnak a gondolatait, szavait, vajon hány százalékában dicsérik az Istent? Mondanak neki köszönetet. Ha rangsorolni kellene, elosztani azokat a mondatokat, amiket akár az ég felé fordulva kiáltasz, vagy éppen fogalmazol meg, azok mennyire az Isten dicséretéről szólnak? Sokkal inkább talán kérdések, kétségek, szemrehányások. Azt mondja a Zsoltáros, én szünet nélkül dicsérlek téged. Szünet nélkül. Szünet nélkül hangzik bent a szívében az Isten dicsőítő ének. Az ember szervezetében bent van valami, ami szünet nélkül működik. Ez pedig a szívünk, ami dobog, ami a lüktető vért eljutatja oda, ahova szükséges, a létfontosságú szervekhez. És ha ez a kis szerkezet, ez a szív kihagy, egy pillanatra, egy szünetre megáll, akkor már óriási bajok származhatnak belőle. Szünet nélkül dolgozik, amíg csak élünk. Szünet nélkül juttatja el a vért, az éltető anyagot a szervezet különböző részeire. Hát így kellene nekünk is Isten dicsérni, szünet nélkül lüktetve, mert a testünknek nem csak a vérre van szüksége, nem csak a tápanyagra van szüksége, hanem az Isten dicsőítő énekre, imádságra. Mert mi van, ha kihagy? Mi van, ha egy pillanatra kihagy az Isten magasztalás? Akkor elkezd valami más hangzani benned. A panaszkodás, a kétségbeesésnek a hangja, az irítségnek a hangja, a káromlásnak a hangja, valami úgy is felváltja ezt a bizonyos Isten dicsőítő szólamot, valami elfoglalja a helyét, vagy csak egyszerűen az üresség csendje, a nagy csend, amitől fél az ember, amitől megijed. Szünet nélkül olvasni az igét, szünet nélkül imádkozni, szünet nélkül Istenre figyelni, neki hálát adni mindenért. Mert ha nem, mert ha van egy kis kihagyás, az megsínli az életed, az megsínli a házasságod, megsínli a testi-lelki egészséged. Ha kimarad, ó, kihagyható egy Isten tisztelet, kihagyható egy imádság, kimagyható a napig elolvasása, szoktuk mondani, mert nem dől össze a világ. A világ nem dől össze. De benned könnyen összedőlhet valami. Valami, amit Isten tartott. Talán a türelem, talán a megértés. És pont akkor fog elpattanni, pont akkor fog elfogyni, amikor kimarad. Kimarad az a reggeli erőkérés, kimarad az a reggeli lendületkérés, kimarad az a reggeli elcsendesedés. Szünet nélkül Istenre nézni, Istenhez kiáltani, Isten dicsérni és magasztalni. Az Ószövetség időkben az volt a törvény, hogy a templomban, az oltáron mindig égnie kellett a tűznek. Mindig készen kellett állnia az oltárnak arra, hogyha valakihoz áldozatot, be tudják ott mutatni, és annak a füstje felszálljon az Istenhez. A tűznek égnie kellett az oltáron, mert azért oltár, égő áldozati oltár, különben csak egy egyszerű építmény. A tűznek égnie kell, és a papoknak táplálni kellett azt fával, tüzelőanyaggal. A tűznek égnie kell benned is. A hit tüzének, a szeretet tüzének, a reménység tüzének. Mert ha az kezd pislákolni, kezd elaludni, akkor nincs, ami tovább vigyen, nincs, ami vigasztaljon, nincs, ami bátorítson. A tűznek égnie kell. És hitünk tüzét pedig táplálni tudja az Istent dicsérő, magasztaló ének és imádság. Mint egy szellő, ami lángra lobbantja még a parázsló tüzet is. Dicsérd is, magasztald az Istent, azért, hogy égjen benned a tűz, ami előre visz, ami segít a Krisztus követés életében. Isten dicsérni szünet nélkül, ez a jó tanácsa a zsoltárosnak. Nehéz ez, nem csak akkor, amikor bajban van az ember, akkor nagyon nehéz dicsérni őt. Nagyon nehéz magasztalni, nagyon nehéz köszönetet mondani, amikor pedig éppen, hogy elvett dolgokat az életünkből. De az, hogy az tűz égjen, a bajban is magasztalni kell őt. De ugyanúgy a jóban is nehéz magasztalni az Istent. Amikor az embernek jól megy a sora, amikor magasra emel minket az Isten, amikor sikeresek vagyunk, amikor a csúcson vagyunk. Mert amikor csúcson van az ember, akkor nem felfele néz. Ha felmegyünk a Tokai hegyre, a legközelebbi magaslat itt a környékünkön, akkor az ember nem a felhőket nézi, nem felfele nézünk. Ha már magasra jutottunk, akkor már lefele nézünk. Lenézünk az autókra, a házakra, a fákra, lefele és nem felfele. A magasra jutott ember is, a magason lévő ember is nem felfele néz. Nem felfele sokszor, hogy köszönetet mondjon, hanem lenéz. Olykor lenézi a másikat, lenézi a tőle kisebbet, mert hatalmasnak véli magát, és elfelejti, hogy még mindig nem akkora, mint a hatalmas Isten. Akár magasságban, akár mélységben, szünet nélkül dicsérd az Urat, hogy a tűz megmaradjon, ami éltet, ami megtart. A második dolog, amit a zsoltár írója örömmel újságol nekünk nagy tanulságként, az, hogy életünknek a nehéz pillanatai, a szenvedései nem tartanak örökké. Azt olvassuk a 6. versben, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Nem tart örökké. Amikor ott vagyunk az alagútban, amikor ott vagyunk a sötétben, jó tudni, ez nem tart örökké. Pedig annak érezzük. Borzasztó hosszúnak. Amikor az ember nem tud éjszaka aludni és forgolódik, olyan hosszúnak tűnik az éjszaka. Bezzeg, amikor egy munkásnap után az ember pihan és pillanatok alatt elalszik, reggel olyan furcsán és szomorúan kapcsolja le az ébresztő ólát, mert már reggel van. Hát olyan pillanatok alatt eltelt az éjszaka, amikor az ember sötétben van. Amikor éjszaka borul a mi életünkre, akkor úgy érezzük, soha nem jön el a reggel. Pedig az éjszakát a reggel követi. És még a leghosszabb alagút végén is ott van a fény, mert előbb-utóbb vége lesz. Miért? Azért, mert Isten, aki adja, aki néha megengedi életünkben az alagutakat, az éjszakákat, ő végtelenül szeret bennünket. Nagyobb a szeretete, mint a haragja, mondja a Zsoltár írója, mert a szeretete örök, egész életen át tart a kegyelme. Milyen nagy ez a szeretet, amely nem ideig, óráig való, hanem egy egész életen át végig kísérő, amely nem engedi, hogy ott ragadja sötétben, ott ragadja mélységben, hanem ki akar menteni, ki akar szabadítani, és már készíti a szabadulás útját, mert ennyire szeret. Amikor Jézus beszél az utolsó idők szenvedéseiről, aminél nagyobb éjszaka és nagyobb szenvedés nem kell majd, amikor még az egek egei is meg fognak rendülni, és a csillagok is leullanak az égről, mondja Jézus az ő igéiben, és a Jelenések könyve is, amit lefest, mi vár az emberiségre, akkor Jézus azt is hozzáteszi, hogy ezek az utolsó idők megrövidülnek a kiválasztottakért. Bár megérdemelné a világ, hogy örökké szenvedjen, de a kiválasztottakért, érted és értem, az Isten rövidebbre szabja ezt a szenvedést, hogy el tudja viselni, hogy hitben ki tudja bírni az ő népe azt, amire elvár. Mert erőnkön felüli próba és kísértés nem ér bennünket. Közel a reggel. Lehet, hogy nem érzed, lehet, hogy nem látod, lehet, hogy még csak a sötét van, de bíz ő benne, aki felhozza majd a szabadulás reggelét, elvezet majd a kivezetés a kinyíló világosságra, az igazi szabadságra. Nem tartta át soká, bíz benne. És a harmadik dolog, amit a Zsoltár írója megtapasztal, amit tanúságként levon és átad a mi számunkra, az, hogy érdemes tanulni a hibáinkból. Ő tanult a hibájából. Visszanézett az életére, és átgondolta, hogy vajon mi miatt került oda, ahova jutott. Miért volt mélyen az ő élete? Tanult a hibájából. Ahogyan a diák is, amikor kijavítják a dolgozatát, és oda viszi a tanárnak, akkor nem csak áthúzza, hogy ez nem jó, és egyes, vagy egy rossz jegyet ráír, hanem rávezeti, visszavezeti, nézd meg ezt ezért és ezért rossz. Így kellett volna másképp tenni. És a gyerek így tanul belőle. Te tanulsz-e, amikor mélyen vagy, amikor sötétség borul rád, amikor konfliktusok vannak, amikor megromlanak az emberi kapcsolatok, tanulsz-e abból, az elhibázott döntéseidből, elhibázott szabaidból, tanulsz-e, tanul-e a világ? Mert olyan sok mindent leszűrhettünk volna már a történelem lapjaiból, de vajon tanulunk-e belőle, vagy újra és újra beleessünk? Isten megleckésztette a Zsoltár íróját, mert ő abban hibázott, azt olvassuk, hogy míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. Naggyá lett a Zsoltár írója. Talán Dávid írhatta ezt, akiből valóban nagy király lett, nagy hatalom adott neki. És amikor, ahogyan az előbb mondtam, amikor magasban van az ember, azt hiszi számára mindent lehet. Mindent megengedhet magának, nem inoghat meg, mert mindenek felett áll. Talán már voltak ilyen magaslataink. Van, akinek egészen magas hegye, van, akinek talán kisebb, de átérezhettük azt a pillanatot, amikor olyan nagy önbizalommal néztünk életünkre, a jövőnkre, az előttünk levő útra. Mert én fiatal vagyok, mert erős vagyok, mert van pénzem, mert van tehetségem, mert mindenem megvan. Önbizalom, hogy nem fogok meginogni, és senki nem ingathat meg. Minden a kezemben van, életem kormánya. Nekem csak menni kell előre, és siker koronázza minden lépésemet. Azt gondolta a Zsoltár írója is, amíg jól van dolgom, hogy nem tántorodom meg soha. Micsoda hamis önbizalom. És Isten ebből a hamis önbizalomból el akarta vezetni az igazi biztonsági érzetre, hogy megmutassa, hogy az ő kősziklának, kővárnak hit élete igazából csak egy kártyavár, egy ingatag, könnyen összedőlő élet. Csak homokra épített ház, amelyet az erős szél és a vihar könnyen össze tud dönteni. És megremegtette az életét, és adott neki egy betegséget, adott neki mélységet, nehézséget, azért, hogy rádöbbenjen. Az igazi biztonság nem a magaslatban van, az igazi biztonság nem abban van, hogy milyen magasra jutsz fel, hanem az igazi biztonság abban van, hogy látod-e mindig az Isten orcáját. Mert ezt fogalmazza meg a Zsoltár írója, amikor elrejtetted orcádat, akkor nagyon megrettentem. Az igazi biztonságérzetet az adja az embernek, ha látom, ott van velem az Isten. Látom az ő orcáját, nem fizikailag, hanem lelki szemeimmel érzem, az Isten ott van velem, és ez a biztonság. Mint a gyermeknek is, nem az számít, hogy hány kulcsra van zárva a ház, hanem ha ott van anya és apa. Mint a hitves társnak, amikor nem az számít, hogy milyen riasztó rendszerrel van beszerelve az épület, hanem ha ott alszik mellettem a társam, nem félek, mert látom őt, érzem őt, biztonságban vagyok. Látni az Isten orcáját mélységben és magasságban, azt az orcát, ami egészen közel fordult hozzánk Jézusban, aki megmutatta, mennyire szeret, aki kész volt ütlegelést, sőt még köpést is elviselni, bár ő a királyok királya, mégis engedte, hogy arcát felsebezzék, meggyalázzák, hogy ez az arc mindig reménységet adjon neked és nekem. Isten néha megrázza a mi életünket, ezt a világot, amely azt hiszi, nem tántorodhatom meg soha. Megremegteti olykor válságokkal, nehézségekkel, amit az ember méltán tettei következményeiként szenved el. Orkor jönnek betegségek, nehézségek, mert az ember azt hiszi, nem tántorodhatom meg soha. Elbizakodottan néz a jövőbe. Isten azt mondja, nem ez a biztonság. Nem az, ami vagy, nem az, amit összegyűjtöttél, nem az, ahova eljutottál, hanem az az igazi biztonság, hogy én veled vagyok. És ő megígérte Krisztus által, én veled leszek minden napon a világ végezetéig. Ez a igazi biztonsági érzet. Ezt mondja el a Zsoltár írója mindenkinek. Ne féljetek tehát, ha mélységben vagy magasságban vagytok, ha megremeg az életetek, ha az Úr orcája veletek van, ha ő kísértiteket, ha Krisztussal kapcsolatban vagy, biztonságban vagy. Mert ez az igazi biztonság. Zengjünk neki éneket, szüntelenül, napról napra, életünk minden percében, mert szeretete örökké tart, és orcája elkíséri életünk minden percében, a mi életünket, családunkat, mert kegyelme egy egész életen át tart. Ebbe kapaszkodjunk, és ezt adjuk mi is tovább szeretteinek, családunknak, boldogan örvendezve. És akkor mi is el tudjuk mondani az Zsoltárossal. Ezért szüntelenül zeng neked a szívem. Örökké magasztallak, Uram Isten. Örökké és szüntelenül, ahogyan a szívünk dobog. Ámen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 236. dicséretünk első két versét. 236. dicséretünk első két versét énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják.
imádkozzunk. Örökké való Istenünk, dicsérünk és magasztalunk téged, és add, hogy ez a dicséret és Isten magasztalás ne szűnjön meg soha a mi ajkunkról hangzani, ahogyan a szívünk szünet nélkül dobog, olykor hevesebben, néha nyugodtabban, így hangozon folyamatosan szívünkben, gondolatainkban a téged dicsérő énekek, imádságok. Néha hevesebben, amikor életünknek talán nehezebb időszaka van, néha elcsendesedve, amikor talán nyugalom támad a mi életünkben. De ott, hogy szünet nélkül folyamatosan dicsérjünk, segítségül hívjunk, köszönetet mondjunk. Köszönjük Istenünk, hogy életünket úgy mértett ki, hogy abban nem végtelen szenvedés, vagy nem végtelen öröm van, hanem szent bölcsességed alapján kimérted, mikor mire van szükségünk. Mi alázattal fogadjuk el a te kezedből az örömöket és a bánatokat is, abból a tudatban, hogy minden a mi javunkat szolgálja, és hisszük, hogy semmi sem tart örökké. Ebben a reménységben tekintünk nehézségeinkre is, tudjuk, te kiszabadítasz, tudjuk, te megmentesz bennünket, hiszen csak egy pillanatig tart a sírás és az éjszaka, és jön a reggel, jön az újongás ideje. Drága Urunkat, hogy legyünk elég bölcsek ahhoz is, hogy tanuljunk a mi hibáinkból. Észrevegyük, hogyha néha talán önteltek vagyunk, ha beképzeltek vagyunk, ha hamis reménységünk van, és vegyük észre, hogy életünknek igazi boldogsága és biztonsága az, ha te jelen vagy, te ott vagy, ha veled kapcsolatot tartunk, ha beléd kapaszkodunk, ha fogjuk a kezedet, ha életünk minden pillanatában lelki szemeinkkel látjuk a te velünk lévő orcádat. Azt az orcát, amely értünk szenvedett, könnyeket ejtett, amely ma is felénk fordul szelíden, és kínálva bűneinkre bocsánatot, kegyelmet és örök életet. Drága Krisztusunk, így tarts meg bennünket, Isten dicsőítő énekünkben, életünkben. Őrizd meg, és vigasztald a gyászolókat, a megtörteket, a magányosokat, a nélkülözőket, a betegség terhét hordozókat, a szeretteiket, ápolókat, a kisgyermeket, várókat, vagy éppen újszülötteknek örvendezőket. Köszönjük, hogy életünk minden pillanatában rád figyelhetünk, láthatunk téged, megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Ebben a nyugalomban pihenünk meg, ezen a mai napon is, és rád bízzuk a holnapunkat, munkánkat, minden feladatunkat. Egyengesd a mi utunkat, Istenünk, hogy azok ne elvezessenek tőled, hanem feléd vigyenek, sőt az örökké valóság felé. Hallgasd meg, Istenünk, imádságunkat, te, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 236. dicséretünket énekeljük. A harmadik versétől végig áldásvételre készülve 236. dicséretünket a harmadik versétől csak hiába lészen reggel felkeléstek, néktekik erősen Istenben nem hisztek.
Thank you.
Kegyelem, írgalom és békesség adassék néktek bőségesen, attól, aki volt, aki van és aki eljövend. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Tiszavasváriból. Igét hirdetett Szvoren Attila, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.